A magyar történelem bővelkedik nagy jelentőségű és nagy tetteket végrehajtó uralkodókban, majd később vezetőkben, ám persze akad sok gyenge, rossz döntések sorát hozó, vagy akár mások bábjaként táncoló első ember is. Ha mindegyikre nem is tudunk sort keríteni, a nagy magyar uralkodók sorozatban jó párral megismerkedhetünk. Nem csak azt keressük, hogy mit csináltak, hanem arra is megpróbálunk válaszolni, hogy vajon mitől voltak sikeresek, vagy épp miért vallottak csúfos kudarcot. Így talán rájövünk, hogy mi tesz valakit alkalmassá arra, hogy legyen szó bármilyen korról is, egy országot vezessen. Ez az Itt és Akkor podcast. Rédai Gáborral és az idők nagy kalandoraival. Amit mondunk, az történelem. Ismét csak sok szeretettel köszöntünk mindenkit itt az Itt és Akkor podcastben. Most is gyorsan elmondanám és biztatnálok titeket, kedves hallgatók, arra, hogy minden létező helyen, ahol ti esetleg podcastet követtek, mi fent vagyunk, úgyhogy ott be lehet követni az Itt és Akkort, plusz Facebookon is természetesen, és múltkor nem mondtam, de most mondom, hogy Instagramon szintúgy. Úgyhogy jelen vagyunk, és terjesszétek, főleg, hogyha tetszik, amit hallottok, és most a Mátyás Királyos adást szeretnénk folytatni, úgyhogy az a jó hírem van, hogy ismét itt van velem Horváth Rihárd, a Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézetének tudományos főmunkatársa. Szia Ricsi, köszönöm szépen, hogy ismét itt vagy.
Szervusz, köszöntöm a hallgatókat.
Azért az előző adásban már elég sok dolog mentén megismerkedtünk ugye Mátyás királlyal, és annak az is volt a lényege, hogy egy kicsit közelebb kerüljön hozzánk, meg egyébként az a kor is, amiben ő volt. Én szerintem ez sikerült, most viszont szeretnénk egy olyan tradíciót elindítani, ahol a nagy uralkodókat bizonyos szempontok alapján megpróbáljuk osztályozni, értékelni. Nem lehet majd, azt hiszem, hogy egyenlően mindig, de mégis egy nagyon érdekes dolog, és például a hallgatókat is előre biztatom arra, hogyha van véleményük, például biztos nem fog tetszeni az összes pontszám, amit itt kialkodunk, akkor írják le, hogy szerintük alacsony vagy magas pontszám, vagy éppen jó, akár ők is osztályozhatnak. Na de, ez azért is lesz tradíció, mert ez több uralkodónál, és akár később ugye mondjuk miniszterelnöknél, vagy ne adj Isten, titkárnál is, főtitkárnál is eljátszhatjuk. Ugye Mátyásról olyan szempontból sokat beszéltünk az előző adásban, hogy az ő személyiségéről mit tudhatunk, mert rengeteg ilyen mitosz maradt fent vele kapcsolatban, és szerintem annak is a végére jártunk, hogy miért is maradtak fenn ezek a mitoszok. Na de az első, amit most 1-től 10-ig megpróbálnánk leosztályozni, vagy legalább beszélünk a témáról, az az, hogy Mátyás mennyire tudta maga mögé állítani az ország egészét, tehát az ország egyesítése, ami igazából még a mai napig is egy miniszterelnöknek is fontos feladata, teljesen máshogy, mint a középkorban, de szerintem ez például eléggé korokon átívelő, hogy amit uralsz, vagy aminek a főnöke vagy, azt valahogy egyesítsd, és volt, aki persze ezt mondjuk a félelem útján tette meg, mások meg mondjuk propaganda útján tették meg, tehát hogy ezerféle módszer van, és a kérdés az, hogy szerinted Mátyás ebben mennyire volt jó, mert példának okáért ugye majd a népszerűségre külön kitérünk, de azt előző adásban is elmondtad, hogy nem feltétlenül volt ő népszerű, viszont mégis, mintha sikeres uralkodónak nevezted volna. Szerintem ez volt a benyomásunk az előző adás alapján.
Igen, mielőtt a konkrét kérdésre válaszolok egy picit, mondhatok előtte valamit röviden?
Hogyne.
Azért nehéz kérdés Mátyásnál egy ilyen pontszámos rendszer, mert amióta létezik lényegében internet, ez nem tudom, 15-20 éve, már akkor tömeges internet, szinte minden évben Magyarországon is megcsinálják, hogy kik a legnépszerűbb magyar politikusok, uralkodók, ilyen szavazás, ilyen internet.
Igen.
És én egyszer ennek utána néztem hosszú évekre visszamenőleg, és mint tudom, 14-ből 13-szor Mátyás nyert, vagy benn volt az első háromban.
Aha.
Tehát egy rendkívül magasra értéket, most képzeld, kihozunk neked, 10x10 százból kihozunk neki 62-t, hát akkor nekünk végig.
Értem én.
Nagyon vékony jégre készülünk rámenni.
De aztán ugye a versenytársakat is majd sorra vesszük, és lehet, hogy egy harmadik Béla szintén egy nagyon magas pontszámot fog elérni, de lehet mondjuk, hogy egy, nem tudom én, egy második László meg nem annyira.
Ez nem tudható. Ami a konkrétabb kérdésedet illeti, hát, hogy menjen az országot maga mögé, ez Annyiban nehéz kérdés, hogy a középkor egészen említetted, hogy egy politikusnak erre szüksége van. Igen. Igaz, a modern korban a tömegeket meg kell nyerni egy választáshoz, egy szavazáshoz, egy cél érdekében. Ez teljesen normális a mai élő embernek. A középkor azonban gyökeresen másképpen működött. És ez Magyarországon ennek különleges szimbolikája volt, hiszen itt van nekünk a Szent Korona. Uh-huh. Akit megkoronáztak a Szent Koronával, annak a Magyar Királyság minden alattvalója engedelmességgel tartozik. Tetszik, nem tetszik, szimpatikus, nem szimpatikus, teszi, amit tesz, vagy nem teszi, amit nem tesz. 1471-ben az úgynevezett vitézféle lázadás idején a lázadók megkeresték az akkor már idősödő Gutiország Mihály nádort, hogy álljon az ügyük mellé. Akiről tudni, hogy a nádor az tulajdonképpen a király utáni legmagasabb tisztség volt a középkori Magyarországon. Hát modern szóval kancellária miniszter, kabinetminiszter, tényleg a legbefolyásosabb emberek egyikét kell gondolni, hogy álljon az ügyük mellé, mert ha ő is melléjük áll, hát az azt demonstrálja, hogy tulajdonképpen a magyar politikai elit szembefordult a királlyal. Erre Gutiország Mihály nádor azt válaszolta, hogy ezt nem teheti meg, mert Mátyást megkoronázták a Szent Koronával, és hogyha egy ökröt koronáznának meg a Szent Koronával, akkor az ökörhöz lenne haláláig hűséges. Itt a dolog szimbolikai, a Szent Koronának ez a kivételes ereje, tehát én nem fordulhatok szembe a királlyal, mert őt érintette a Szent Korona. Ebből a tekintetből semmi szüksége nem volt egy bármelyik magyar királynak, hogy ő dönt, és aztán afelé megyünk. Ugye a király tanácsban, amikor összeértek az ország vezető főpapja és az elit bárók egy-egy ügyet megtárgyalni a királlyal, akkor létezett a középkorban is szavazás, csak másképp működött, mint most. Azt úgy mondták a középkorban, hogy senior pars, azaz a bölcsebb rész döntött. Ez azt jelenti, hogy ha 14-en szavaztak, 13-an a király ellenében, király pedig fordítva, akkor az történt, amit a király szavazott.
Aha.
Tehát nem megszámolták a szavazatokat, mint a modernkorban. Ez tulajdonképpen egy ilyen véleménynyilványtó szavazás volt, hogy tetszik vagy nem tetszik, de úgyis az lesz, amit én döntök.
De cserébe a király élhetett azzal, hogy ha mondjuk úgy érezte, hogy az egész politikai elit egy másik irányt akar, akkor ő egy gesztus tehetett azzal, hogy tehát a kezébe volt ez az eszköz, és gondolom nem is volt hülyeség mondjuk azt megtenni időnként, hogyha tehát azért maga ellen sem akart ő dolgozni, így gondolom.
Van egy régi mondás, azt hiszem, nem tudom, hogy kihez lehet kötni, de én egy püspök atyától hallottam, hogy olyan utasítást nem adok ki, amiről tudom, hogy nem hajtják végre. Ezzel csak magamnak ártok. Gondoljunk, Mátyás esetében a legjobb példa erre az 1480-as évek, amikor pontosan szembe ment a magyar politikai elittel, hogy Corvinból utódot fölépítse a Corvin brandet, szabad szót használni, és nem is sikerült, mert a teljes politikai élet szembe ment fel, és ugye szembefordult a Corvinnal, amikor eljött annak az ideje. Tehát e tekintetben például itt nem sikerült ezt az úgynevezett maga mögé állítást, de annak dacára végig csinálta, mert hogy a ország érdeke, a dinasztia érdeke ezt kívánta. Tehát ez egy nagyon-nagyon érdekes kétoldalú kapcsolat. Igen, tehát minden politikusnak, és a király elsősorban politikus, ezt ne felejtsük el, szüksége van egy támogatottságra, aha, de a középkorban még a pillanatnyi tömegtámogatásnak nincs olyan jelentőse, különösen nem a szélesebb néptömegek. A középkorban a politikai közvélemény az nem más, mint a nemesek. Nemesek és a főpapság. Tehát a jobbágyság eszébe sütött, hogy senki megkérdezni semmiről.
De a jobbágyságnak sem nagyon jutott eszébe, hogy a véleményt mondjon, nem?
Egyáltalában nem, már csak azért sem, mert föl sem merült benne, hogy neki van, lehet igen, véleménye. Amióta a világ, az uralkodó Isten kegyelméből uralkodik, az én uram az uralkodó kegyéből megkapta ezt a birtokot, amelyiken én élek. Nekem az uram engem megvéd, ezért cserében különböző járandósággal, robottal, adóval, ezzel, azzal.
Tehát egy jobbágy azért lázadt fel, mert mondjuk a saját ura szörnyen kezelte, meg nem olyan, tudom, tehát ilyen van csak maximum.
Ők is ismerték a Mária Teréziai mondást, hogy ha a birkát nyírni akarom, akkor etetni kell.
Ja.
Bolondok voltak a középkori urak a jobbágyaikat nehéz sorban tartani, mert ugyanis létezett a szabad költözés joga.
Ja.
Tehát fogtam már, hát és átment egy másik úrnak a birtokára, aki esetleg mindenféle kedvezményeket adott.
Aha, biztos.
Kapott a nemes, tehát ha nincsenek adófizető jobbágyaim, akkor fölkapik az állam. Tehát ez egy nagyon fontos egymásra utaltság. Ugye, mert ilyen szörnyűségnek képzeljük el a jobbágyi létet, azért csak egy apróság. A középkor, amennyire látjuk a magyar adózási rendszert, egy átlag jobbágynak az éves jövedelme körülbelül 3-7%-a ment el adóba.
Aha.
Szerintem ma bárki aláírás az éves jövedelme 3%-át adóba fizeti, és aztán rendben vagyunk. Tehát azért mondom, ez egy nagyon izgalmas egymásra utaltság volt. Tehát itt nagyon nehéz lesz számot mondani.
Na jó, de azért van itt egy pár szempont, amit én összeszedtem. Az egyik az, hogy Mátyásnak például a saját megkoronázásáig, amíg én nem is tudom, hogy addig királynak nevezhető-e, vagy uralkodónak, de
király,
tehát királynak király, király, igen, csak még nem megkoronázott király, addig azért ő neki erőfeszítéseket kellett tennie, hogy nehogy gyorsan történjen vele valami. valami, ugye említetted, hogy a pipagyóralkodókkal általában történt valami, hát Mátyásnak azért meg kellett szilárdítani a hatalmát, és ebben ő meglehetősen sikeres volt, nem?
Így igaz, pontosan. Tehát ugye mindig arról beszélünk, hogy Mátyáskor, ez egy 33 esztendő. Gondoljunk bele, Magyarország az elmúlt 33 esztendőben mennyit változott. És
abszolút.
Tehát 33 év az nagyon-nagyon sok idő, tehát nincs olyan, hogy a Mátyáskor. Mátyáskornak vannak különböző szakaszai is. Bizony ez az 1458 és 1464, mert akkor 64 márciusában koronázták meg a Szent Koronával.
És nem a Dunajegén.
Nem a Dunajegén, hanem Székesfehérváron az esztergomi esetben.
Oké. Okay.
Rendje és módja van. Már a középkorban akkor évszázadok óta. Tehát ekkor kellett kiépíteni a hatalmat. Nagyon sok kompromisszumot kellett kötnie. Nagyon sok nem szeretem feladatot kellett megtenni, és nagyon sok nem szeretem döntést kellett meghoznia.
Bocs, ebből hogy emeljek ki egyet, az, hogy a saját nagybátyja az úgy, tehát ő úgy ült a trónra, hogy hát a nagybátyja még 21 nem lesz, ugye 15 volt Mátyás, mikor trónra ült, akkor a saját nagybátyja úgy volt vele, hogy na azért majd ő irányítgat itt igazából, csak a 15 éves Mátyás már nem így gondolta, és például ott már ugye Szilágyi úrral volt egy kis ellenállás.
Volt, be is börtönözte egy időre. Az egy nagyon fontos, attól nem volt megkoronázva, de ő volt a magyar király. Uh-huh. És a király, mint hivatal, nem Mátyás, persze Mátyás személyiségéből is fakadhatott, de a király hivatalából fakadva nem tűr semmilyen korlátot. A középkori királyt nem korlátozza semmi az isteni...
Oké, de akkor miért volt ez a 21 éves szabály? Ez olyan, mint hogyha most nem ihatnék 21 éves koromban az Egyesült Államokba.
Ez csak később került be. Ez igen? Nem, tehát a középkorban nem volt ilyen szabály.
Tehát nem, ez nem volt ez a szabály.
14 évesen már nemesi gyermekek rendelkezhettek birtokokról. Ja. 14 évesen már jogképesnek minősítették. Tehát 14 évesen már tulajdonképpen jogilag felnőttként kezelték. Ja. Tisztában voltak rá, hogy az még nem egy felnőtt ember, de jogilag felnőtt. Tehát ehhez képest a később mostani szabályozás szigorúbb, hogy csak 18. életében.
Tehát akkor Szilágyi hiába gondolta azt, hogy ő majd irányítgatja a királyt, ez csak egy terv maradt.
Kimondó dolog volt, hogy ő kormányzó, tehát ez benne volt a megállapodásban és a pakliban, de nagyon gyorsan ez a történet ugye lezárult. Aha. De itt megint csak nem valami szörnyűség történt, hanem tulajdonképpen a dolgok szabályos rendje, a szokás joga, nagyon kevés törvény volt a közép, írott törvény, sokkal kevesebb írott szabályozta a középkori emberek életét, mint manapság, millió-millió apró betű vesz minket körül. Középkorban viszont rettenetes ereje volt a szokásjognak.
Aha.
Így csináljuk évtizedek, évszázadok óta, a régi királyok így csinálták, a régi uralkodók, tehát ez azért ennek egy nagyon-nagyon, azt hiszem, itt karácsonyban vagyunk, a családi szokások, hogy miért megyünk a nagymamához? Azért, mert mindig így szoktuk. Tehát, hogy ezeknek van egy nagyon erős kordában tartó ereje, a középkorban ez még különösen így volt. Tehát valóban az uralkodás első részében nagyon-nagyon sok kompromisszumot kellett megkötni, de ott is a cél az volt, hogy elérje a koronázás pillanatát. Onnantól kezdve egy egészen más Mátyást látunk 64 tavaszától, mint amit annak előtte láttunk, de hát meg is változott a helyzete, mert a Szent Korona fejére került.
Mátyás egyik szövetségese a havasalföldi fejedelem Vlad Tepes volt. Igen, az a Vlad Tepes, akit leginkább szokás azonosítani Dracula gróffal. Tehát akkor magyarán azt mondhatjuk, hogy viszonylag gyorsan leszámolt az ellenlábasaival, ráadásul nem is feltétlenül véres leszámolásokkal, tehát ilyen szempontból Mátyás politikailag egy ügyesen lavírozó valaki volt, gyorsan megszilárdította a hatalmát, és utána, ami még ide tartozna, az nyilvánvalóan az a felkelés, amit te mondtál, tehát azért itt volt Magyarországon belül magyar nemesek által indított felkelés ellene, de azért szerintem itt is figyelemre méltó, hogy nyilván mondjuk, ha egy ilyen felkelés van ellened, akkor már nehéz megkapni a 10-ből 10 pontot, azt mondom, de az figyelemre méltó szerintem, hogy ezt a felkelést is ő nem igazán vérbe folytotta, még akkor is, hogyha azért itt voltak kivégzések.
Hát ha az igazság hozzátartozik, legalább 3 nagy felkelés volt. 1459.
Igen. Aztán ott mi történt?
A harmadik Figyest meghívták a magyar trónra, a magyar politika elit Németújvárában, az újlaki család rezidenciáján, és ezen is úrrá lett Mátyás néhány hónap alatt, de egy felkelés megtörtént. 1467-ben Erdélyben volt egy nagy felkelés, az pénzügyi, adózási pénzügyi.
Na, ott például ott azért véresebben folytak le a dolgok.
Véresebben, de az igazi főkolomposok, tehát a nagybirtokosok, akikről tudjuk és vagy sejtjük, hogy legalább hallgatólagosan együttműködtek a felkelőkkel, ők megúszták.
Aha.
Ők megúszták. Néhány erdélyi köznemest végeztetett ki látványos módon. Hát példát kellett statuálni azért.
Értem.
Tehát 8 éven belül 2 felkelés, úgy, hogy nincs megtorlás, tehát az...
Akkor azért meg kellett mutatni.
Tehát, persze, mert tehát a királynak meg kell mutatni, hogy ilyet nem lehet tenni, mert...
Ott a felkelésnek mi volt a célja, vagy...
Adózás.
Tehát csak ennyi, hogy...
Pénzügyi elégedetlenkedés van. És aztán 1471-ben
Na így jutunk el 71-ig, ami viszont azért érdekesebb, mert ott több. Ott viszont több uralkodó, vagy nem uralkodó, vagy csak nemesi család gondolta úgy, hogy összefog.
Ott az ország fordult szembe. Mátyás, vagy hát az ország, megint csak a politikai elitről beszélek.
Tiszta sor.
Zaránd megyei, vagy Zala megyei jobbágyok a kaszálás után a kocsmában arról beszélgettek, hogy el kell csapni a királyt.
Aha.
Ez föl nem merült. Ez is volt. Tehát itt megint a politikai elitről beszélünk természetesen. Utána viszont már nincsen. Uh-huh. Utána viszont már nincsen, hát másképp is működik a kormányzat részben. Tehát,
Mátyás reagált ezekre a felkelésekre?
Hogyne. Mindig levonta a konzekvenciákat. Volt, hogy kevésbé kellett, mondjuk a 67-es után ez egy pénzügyi volt, ott elsimította ezt a pénzügyi problémát. Ahol politikai volt, ott meg részben megtette a megfelelő politikai döntéseket, részben pedig alakított a kormányzaton.
Példát itt tudsz mondani nekünk, hogy a 71-es felkelés után mit változtatott Mátyás?
A királyi tanács jelentőségét, királyi tanácsadók és a humanisták jelentőséget háttérbe tolta. Egy nagyon-nagyon szűk klub irányította az országot, ami a középkorban nem ritka. Ez Angliában is így történt részben Zsigmond korában így történt. Ez önmagában nem ritka, hogy egy viszonylag szűk klub, ez rosszul ez a klub, de egy szűk csapat, vagy egy kabinet irányítja az országot. Ugye elsősorban a király irányítja az országot, csak egy ekkora ország irányításában egy ember nem tud mindent megoldani, tehát
Olyne.
Szükségszerűen kellenek segítők és támogatók.
Itt, hogyha most már az előző adásban emlegettük a trónok harcát, elképzelhetjük úgy, mint ahogy például a trónok harcában, hogy körülnek egy teremben 8-10, és akkor ott megbeszélik, de a végén a király dönt.
Király tanács így működ, hogy ez éppen hány főt jelentett ez időről időre, és a király döntéséből fakadóan. Megváltozhatott, de valóban úgy kell elképzelni, hogy rendszeresen üléshez a királyi tanács, ami az aktuális, hogy forró ügyekről, megoldandó problémákról beszél, ez az egyik része. Az első adásban például nem tetted, hogy mennyit utazott Mátyás. Ugye ma is, hogy az utazás, az egy szórakozás. Az
igen.
Az jó dolog.
Igen.
Középkorban nem ezért utaztak a vadászatokat természetesen, meg az ilyen esküvőket leszámítva, hanem oda ment a király, hol valami kormányzati teendője volt. Valami akut ügyet meg kellett olni. Tehát nem azért utazott, mert ennyire szeretett utazni, hanem mert ott egy politikai feladata volt, és személyesen vagy kérték, vagy ő szeretett volna részt venni a megoldásban személyesen. Tehát az irányítás egy ilyen szűk klub formában öltött testet, ez persze azt jelenti, hogy sok-sok ember kizárodott, aki szokásjog szerint bejárhatott a királytanás, és nem került be mindenki. Például ekkor tűnnek fel a jobbágyi származású főpapok, Bakócz Tamás ekkor. Mm. Pont az utolsó évtizedében ő lesz Mátyás titkára. Ugye a későbbi Bakócz Tamás a nagy politikai matador, a Jagellókor legfontosabb politikai szereplője, 8. Henrynek a Vúzi bíboros, vagy a Mazarin bíboros, ő ezt a szerepet töltötte be, vagy hasonló szerepet játszott a Jagellókorban, ő itt tanulja meg a politika csinyát, binyát. 10 év Hunyadi Mátyás mellett annál jobb politikai iskola valószínűleg Európában nem sok lehetett.
Na jó, én azt mondanám, hogy az ország egyesítése maga mögé állítására Mátyás nálam 10-ből 7 pontot kap. Nálad?
Nem tiltakozom.
Oké, rendben. Ezzel párhuzamos téma, ugye a népszerűség. Én most módosítok itt, ugye itt is 10 pontig akarok osztályozni, ez nem kell ez 10 pont, itt adjunk maximum 5 pontot, mégpedig azért, mert ez főleg mondjuk a királyok idejében nem feltétlenül volt fontos egyáltalán.
Egyáltalán nem volt fontos.
Ez nem volt fontos. Jó, akkor mondjuk adjunk a népszerűségre maximum 2 pontot. 2 pontot kap, aki nagyon népszerű, egy, aki közepesen, 0, aki egyáltalán nem. Ez ilyen plusz pont kategóriába most alkutjuk itt a szabályokat. Ő nem volt népszerű, azt mondtad.
Időről időre? A kenyérmezei diadal után, amikor az azért egy nagyon, tehát gyakorlatilag Mohács Csík, ez volt a legnagyobb nyílt színű ütközet.
Mondasz egy évszámot?
1479 október.
1479 októberében, tehát
10.000-es nagyságrendű török hadtörbe Erdély területére fosztogatnak napokig, és indulnak visszafelé, és akkor az Erdély és a Temesvárról érkező délvidéki hadakkal Bátori István és Kinizsi Pál legyőzik ezt a nagy hadsereget. Nagyon nagy veszteséget okozva a töröknek. Tehát ekkor Mátyás egy hatalmas hírverés csap szerte Európában, küldi a híreket, tehát ekkor ő egy Európában is népszerű, hiszen mégiscsak a pogány törököket győzte.
Levertük a törököket, nem lehet ide bejönni.
Biztos vagyok benne, hogy a nemzetközi diplomáciában és akár a magyar politikai elitben egy dicsőséges, hát mégis a király
feladatát
tette, megvédte a keresztény hazát a pogány támadótól. Tehát voltak ilyen pillanatok is, és igen, voltak olyan pillanatok is, amikor mondjuk Bánfi Miklóstól, alsórendvai Bánfi Miklóstól lényegében koncepciós pere elvette a birtokait, leváltotta a tisztségeiről. Tehát ez egy nagyon dinamikus, hiszen a késő és a modern korok politikusai vannak jobb korszakaik, és vannak rosszabb, amikor népszerűbbek, amikor népszerűbbek. Pláne, ha valakinek 33 év adatik meg az alatt.
Igen. Talán nem tudom, ki fog erre 2 pontot kapni, lehet, hogy Mária Terézia fog erre 2 pontot kapni. Ő nagyon népszerű volt. De akkor egy pontot megszavazunk itt Mátyásnak, hogy egy ilyen pluszpontot. Na jó, akkor jöjjenek a külpolitikai sikerek. Szerintem ez extrém érdekes. Nyilván vannak olyan történelmi szituációk, amikor a külpolitikai sikerek alatt nem azt értjük, hogy mondjuk hogy terjeszkedett valaki. Tehát ez nem lehet mindig számon kérni. De itt szeretném behozni, hogy Mátyásnak több helyen olvastam, nagyon sokan említik, elképesztő kémhálózata volt. Szerintem ez nagyon izgalmas, mert nem vagyok benne biztos, hogy minden uralkodó ezt ilyen sikeresen tudta üzemeltetni, és megint kénytelen vagyok trónokharcázni. Ott ugye látunk ilyen kém főnököket, és azt gyanítom, hogy Mátyásnak is valami hasonló kellettek, hogy legyenek, hogy valaki, aki üzemelteti ezeket a hálózatokat, és azt jól tudjuk, a csatákat is nyert meg úgy, hogy megtudta, hogy mit akar csinálni az ellenfél.
Igen, a kémhálózatok már az ókorban is működtek. Ebből a szempontból nagy újdonság nincsen. Ne felejtsük el, hogy ekkor Magyarország már 100 esztendeje a török háborúval és a határvédelemmel küszködik. Nem lehetett volna ezt másképpen működtetni, ha nem tudják pontosan a törököknek a mozgását. A délvidéki, erdélyi városok levéltárában maradtak fönt, 100 erdélyi városoknak a levéltárában, hogy utasítják őket, hogy küldjék ki kémeiket mondjuk Havasalföldre, és tapogatózzanak, hogy a török csapatok merre akarnak indulni. Tehát azt hiszem, egy katonai szakember meg tudnám mondani, hogy egy ilyen hosszú frontvonalat tartani, többé-kevésbé stabilan, ahogy ez meg is történt, ez nem lehet csak úgy, hogyha az ellenfelem mozgásáról pontos információim vannak. Megérkezik Aragóniai Beatrix Magyarországra, ezzel Mátyás feleséghez, ezzel Mátyás akarva akaratlan is belecsöppen az itáliai városállamok közötti pápai állam, Nápoly, Milánó, Firenze közötti állandó politikai harcokba, hol erre, hol arra hajló politikai harcokba, hát ha valahol, hát Itáliában mesterfokon üzték a kémkedést, mérgezést, az összes ilyen politikai intrikát, mondjuk a Borgiák sorozatra, vagy bármelyik másik ilyen típusú történetre, tehát onnan is jöhettek, hogy mondjam, a know-how, a tudást meg lehetett szerezni, onnan is, tehát biztos, hogy nagyon magas szinten működött ez a rendszer, biztos, hogy rendkívül sikeres is volt, de azt hozzá kell tenni, hogy ez, azt gondolom, ez nem hungarikum, ez működött az angol királyudvarban. Gondoljunk bele, a 15. században még a spanyol király, vagy hát még a későbbi spanyol királyudvarban, mórokkal szembeni harcnál. Tehát ez létszükséglet volt ahhoz, hogy az ország védelmét és igazgatását működtetni. És adott esetben igen, kellhettek belső kémek is. Lázadás után látni, hogy alakulnak a belső politikai feszültségek.
Aha.
De hát 30, sokat szóra ismétlem saját magam, 33 év alatt nagyon sok ilyen feladat jöhetett szembe.
Mindenesetre ezt kipipálhatjuk, hogy akkor azért a saját tudáshálózata az bel- és külpolitikailag is elit volt. Azon kívül viszont az mi nagyon érdekes, hogy külpolitikailag ő sokszor ütközött falba. De úgy is, hogy sokszor ment a falig, én úgy érzem, tehát, hogy talán volt egy pár olyan külpolitikai kísérlete, az, hogy mondjuk a főleg uralkodása vége felé, hogy a lengyeleket minél jobban bevonja a török elleni harcba. De hát valahol a külpolitikához tartozik ugye az osztrák hadjárata is, hogy itt azért ő sokszor elment a falig, úgy érzem, ahol én nem lehetünk ebbe biztosak, de valószínűleg tudta ő, hogy ott a fal, és tudta, hogy addig megy. Nem arról van szó, hogy ő abban reménykedett, hogy ő ténylegesen majd német-római császár lesz.
Nagyon izgalmas, sokszor föltette magának a történet tudomány az elmúlt másfél száz évben, amióta foglalkozik hivatásszerűen, vagy hivatásszerűen Mátyással. Jó magam is föltettem, és sok kollégám föltette magának ezt a kérdést, hogy például amikor 1490 áprilisában meghalt Bécsben a Burgban, akkor vajon úgy halt meg, hogy biztos volt abban, hogy a fiából király lesz? Bízhatott azokban, akik ott az ágya körül álltak, vagy a termekben ott követték, vagy rettegve halt meg, hogy nem tudta, hogy mi lesz. Erre nem tudok természetesen válaszolni.
Miután a cseh háború nem volt eredményes, és harmadik Frigyes egy összeesküvést követően elkezdte viselni a magyar királyi címet is, amit Mátyás persze nem ismert el, a magyar király 1477-ben hadat üzent a német-római császárnak. Egy ausztriai villámháborút követően gyorsan béketárgyalások jöttek, a magyar királyság pedig kapott 100 000 forint hadisarcot, hogy vonuljon vissza.
Hát igen, a falig elmenni, például az osztrák háborúk, azt a legvégsőkig megpróbált elmenni, hogy a fia trónutódását, hogy a bécsújhelyi békét megváltoztassa. Ez volt a fő célja. Aha. Azt gondolta, a bécsújhelyi Bécs és Alsó-Ausztria elfoglalásával egy olyan zsarolási potenciál lesz a kezében, és tudjuk, hogy ezzel próbálkozott is, hiszen a szentszéki követ 1488-89-90-ben itt volt Budán. Egy grafomán úriember volt, és szerencsére a jelentései nagy része fönnmaradtak.
Aha.
Úgy képzeld el, hogy leírta a tárgyalásokat, de úgy írta le, szinte 2-3 naponta küldte a jelentéseket Rómába, hogy szó szerint a király odafordult hozzám, és ezt mondta, és akkor idézi a király. Szóval itt nagyon izgalmasak ezek a levelek, nemrégiben összkiadásban is napvilágot láttak, tehát hozzáférhetőek. Ott az egyik alkalommal elmondja, hogy azt mondta neki a király, hogy ő hajlandó harmadik Frigyesnek felajánlani mindenféle ellentételezés nélkül az összes hódítást. Visszaadja Bécset, Bécsújhelyet, Alsó-Ausztriát, az összes osztrák tartomány Stájerországból, amit elfoglalt.
Csak felejts el azt a kis egyezményt.
És Pozsonyt is, Pozsony megyét, még magyar területet is, csak azt a két mondatot felejtsük el, hogy a kölcsönös örökösödés.
Igen.
Ez persze Frigyes például, na a kémhálózatok, Frigyes tökéletesen tisztában volt Mátyás egészségi állapotával. Aha. Az utolsó 6-8 hónapban Mátyás próbálkozott többször találkozni, vagy követekkel, vagy személyesen. Frigyes mindig halogatta. Jó, visszatérünk, árt, hogy meghalljon Mátyás.
Tudta, igen.
Hogy beteg, tudta, hogy súlyos beteg, és tudta, hogy nem sok van neki hátra. Tehát ez is a politikai játszmák, ebben sem különbözik az ókortól, vagy napjainktól.
Igen, viszont én azt gondolom, hogy külpolitikailag ettől függetlenül nem nevezhetjük kifejezetten sikeresnek. Hadászatilag sokkal sikeres. Volt ő az.
Sikernek, ugye?
Mondjuk azt, hogy ezeket a célokat legalább megközelítőleg el tudja érni.
A trónutódlásán az egyik cél, az totál kudarc.
Az mellé ment, igen.
De ezt leszámítva az ország területi épséget nem veszélyeztette semmi. Ugye megint abban gondolkodunk, pláne, hogy egy háború vesz minket körül, hogy területfoglalás. Aki elfoglal más területet, az a sikeres. Egyáltalán nem. A középkori államok, ha végig gondoljuk a 14-15. Század történetén, dinasztikus háborúba kerültek, de területháborúban nem.
Oké, akkor mondok neked egy másikat, mondjuk, ami Csehországgal kapcsolatban történt. Az gyakorlatilag Mátyás Országból területeket is szerzett, de azok sose tekintették igazán azok a területek, most így jaj, most attól a magyar királysághoz tartozunk, mert szinte saját elhatározásból néha így lecsatolódtak, tehát ez Mátyás alatt is megtörtént.
Igen, de cseh király lett. Még ha párhuzamosan Ulászlóval, a későbbi Ulászlónkkal, tehát két cseh király volt egyszer.
Ez egyébként hogy volt, mert én ráadásul úgy tudom, hogy mind a ketten kölcsönösen elismerték, hogy ők cseh királyok egy idő után. Ugyanis, tehát, hogy ismeri el egymást két cseh király?
Hogy a történet értető legyen, Csehország voltak éppen két nagy ország rész. A Prága körüli klasszikus cseh területek, igen, és a Brünn körüli morva területek.
Igen.
A cseh területek huszita, tehát egy eretnek vallást vallottak, míg a morvák katolikusok voltak. És ez a két terület szemben állt egymással. A morvák hívták meg Mátyást, hogy kvázi, mint egy protektor, és ugye Mátyás ezt ugye a Szentszékfejre közvetített, hogy kérem, ugye ez is egy politikai lehetőség.
Ütőkártya volt.
Igen, megírta a Szentatyának, hogy én megvédem a keresztény hitet Csehországban. Aha. Ez is ugye egy keresztény fejedelem feladata. Na, tehát megválasztották cseh királynak, és elindult a két fél között a háború. Először 1471 előtt Podjebrád György volt az korábbi apósa, Mátyás apósa volt a cseh király. Az ő halála után választották meg Ulászló királyt, aki később majd második Ulászló néven Magyarország királya is lesz. Tehát ő már 1471-ben, ha már szabad egy kicsit, csak egy fél mondatot a Jagellókról, akit mi Dobzse Ulászlóként ismerünk, a Pipogya ügyetlen Dobzse Ulászló, 1471 óta ült a cseh király trónján. Ez azt jelenti, hogy 1471-től 1516-ig volt Csehország királya, ez 45 esztendő. Hát egy Pipogya uralkodó 45 évig nem vezet el egy középkori királyságot.
Aha, értem.
De ez mellékszál, ez most messze vezet Mátyástól.
Na jó, de Mátyás akkor mondhatjuk, hogy elérte Csehországban a céljait? Hogy fel tudta használni?
Tehát háború volt, és a háborúban nem tudtak, senki sem tudta másikat legyőzni, és ekkor állapodták meg, hogy rendben van, elismerjük mindkét fél a saját területén cseh király, és mind a kettő a másik cseh királyságát is elismerte.
Ez
nagyon fontos jelentősége van, mert a cseh király a német-római császári hét választó fejedelem egyike.
Aha.
És itt jött a következő politikai játszma, hogy harmadik Frigyes császár, ugye két választó fejedelem nem lett a cseh király, egy szavazati jog.
Persze,
tisztesen. És először Ulászlónak adta a szavazati jogot. Később ezt aztán változott. Tehát ez már ilyen európai szintű nagy politikai játszma volt, azon túl, hogy a mindenkori magyar királyság érdekei is hogyan alakultak.
Jó, én Mátyás külpolitikájáról most hirtelen így ennyit gondoltam. Én ezek alapján mondjuk egy 6 pontot adnék a 10-ből. Kevesebbre gondoltam, hogy kevesebbet fogok adni, de felvittél. Lehet hetes is?
Ha már mindenképpen pontozni kell.
Jó, rendben van, akkor itt fel is írom, hogy erre 7 pontot kapott. 1482-ben Mátyás ismét hadat üzent harmadik Frigyesnek, és akkor már egészen Bécsig ment, amelyet 1485-ben el is foglalt, majd 1487-ben a császár kedvenc városába, Bécsújhelyre is bevonult. És akkor a következő témánk, ami alapján Mátyást megpróbáljuk még jobban megismerni, és egy picit a jelentőséget is leosztályozni. Arról sokat beszéltünk, hogy most nem biztos, hogy kell a hadi sikerek, területszerzés vagy az ország megvédelmezése. Itt a legnagyobb kérdés azt gondolom az volt, amire te választottál, hogy a török elleni védekezést Mátyás jól csinálta el, mert ez az, amit az utódai sokszor kritizáltak, hogy ő csak elodázta a dolgokat, tehát akkor a te véleményed szerint maximálisan kihasználta a lehetőségeit.
Amit abból a helyzetből, azzal a hadsereggel, azzal a katonai gazdasági erővel lehetett, én azt gondolom, hogy irreális lett volna a Balkán felszabadítása a 15. század második.
Azt viszont erősíts meg, mondhatjuk, hogy Mátyás hadi sikerei azok úgy történtek, hogy ő mindig addig nyújtózott, ameddig a takarójaért, addig viszont konkrétan mindig kinyújtózott.
Igen, de ez azt gondolom, ez a reálpolitika tökéletes felismerés. Tehát nem ideálmokat kergetett, vagy lázálmokat, vágyálmokat, hanem a valóság lehetőségei között maradt.
Mert én ezek alapján neki 10-est adnék.
Én is megadnám.
Azt gondolom, hogy ő itt maximum pontot kell, hogy kapjon. A következő akkor, ha már volt külpolitika, nem írtam kell fenn külön, de most létrehozok egy ilyet is, hogy a belpolitika. Nyilván az ország egyesítésében erről beszéltünk. Arra vagyok én kíváncsi, de végül is van egy ilyen kategóriánk, tehát hogy milyen jelentős előrelépést mutató változtatásokat eszközölt ő a magyar belügyeken belül.
Kérdése válaszolok. Igen? Kell-e vajon a középkorban, egy középkori fejlődésben, GDP növekedésben, gazdasági növekedésben gondolkodik.
Igen.
Középkorban nem ebben gondolkodtak, a középkorban béke legyen, rend legyen, a törvények és a szokások szerint működjön az ország. Tehát minél régebb óta történik egy folyamat, annál értékesebb.
Igen, csak tehát azért egy király törvénykezik. Tehát ezeket a...
Mert mindig vannak peres, kisebb-nagyobb peres, ugye világos, mi is pereskedünk, a modern ember is pereskedik, tehát, és ez nem változik. De például, hogy ennyi tallér az adó, most már 150 éve, az egy érték. Nem azon, na most emeljünk 3%-ot, mert nagyobb lesz a bevételünk. Persze, ha háborúzni kell, akkor jönnek a rendkívüli adók, hiszen a háborúhoz akkor is pénz kellett, mint a modernkorban. Tehát a középkorban a régiség és a változatlanságnak volt igazán értéke, ellentétben a modernkorral, mi mindig fejlődünk, növekszünk, alapszunk. Tehát pontosan ellenkező srófra járt a középkori ember, hogy amikor 1467-ben említettem, hogy lázadás volt, ezekben az esztendőben kancelláriai reformot hajt végre, és gazdasági reformot, például a úgynevezett kamara haszta nevű adót, amit akkor már közel 200 esztendeje szedtek, és ugyanannyi volt az értéke, megváltoztatta a nevét. Semmi más, az értékét meg a mennyiséget, a nevét változtatta meg, azért, mert az elmúlt több száz esztendő alatt a királyok rengeteg nemesnek, egyháznak, közösségnek, városnak adtak adómentességet, hogy nem kell fizetniük. És egyre kevesebb volt az adózók száma, tehát ezáltal ugye csökken a bevétel. Mátyás megváltoztatta a nevét, ezáltal eltűntek a kedvezmények. Tehát ha valaki belovagolt a Budára, és fölmutatta mondjuk Zsigmond király, vagy még első Károly király adómentesítő levét, mondták a kancelláriában, hogy ez a kamara hasznára vonatkozik, de mi most a királyi kincstáradóját szedjük be, arra viszont nincs, a papírod nem, te is adózol. Na ebből lett egy ribillió, hiszen adott esetben 50-70-100 éve adómentességet élvező közösségeket újra bevonta az adózásba. Tehát, és ez változás volt. Tehát ez a királynak természetesen pozitívum, hiszen a bevételek nőttek,
igen,
de ebből nagyon komoly szembenállását, hiszen 200 éve nem így csináljuk. Tehát, hogy
de még egy ilyen belpolitikai gazdasági sikerének mondják azt is, hogy ugye a pénzverést, én azt mondanám, hogy a pénzinflálódása ellen fellépett, és...
Az aranyforint az elég jó infláció álló.
Igen.
Tehát az pénzeszköz, igen.
És ha jól tudom, akkor ott stabilizálta azt is, hogy 100 ezüst pénz egy arany, és ez nagyon sok egy kis tartott.
Uralkodóról visszatért. Tehát ez egy visszatérő probléma, hogy pontosan...
Meg kellett vele küzdeni mindenkinek.
Mennyi az ezüst tartalma annak a... Tehát attól is függött, hogy hány ezüst volt egy aranyforint, hogy mekkora volt ugye az ezüst tartalma, hiszen az ezüst dénárokat használó emberek sem estek a fejükre, tehát ők is méricskérték, és tudták pontosan, a kereskedők tisztában voltak, hogy középkorban még nincs olyan eszmei, tehát nincs tőzsde, vagy csak nagyon minimális csírájában.
Igen.
Valóban a pénz értékét elsősorban a nemesfém tartalom határozta meg. Ez egy visszatérő probléma első Károlytól Zsigmond alatt, és világos a...
Mátyás ezt elég jól küzdötte le, ezt a problémát.
Jól működő, tehát nincs gazdasági összeomlás.
Igen.
Ami gondoljunk abba, most sokat szóra mondom ezt a török háborút, ez egy folyamatos deficitet jelentett.
Mátyás uralkodása kezdetétől jó pár évig kapott jelentős összeget a Vatikántól a török elleni harc támogatására. A Vatikánban ugyanakkor egy idő után nehezményezték, hogy a magyar király ezt a pénzt nem éppen a törökök visszaszorítására költi, így az 1460-as évek elején elapadtak a források.
A Mátyáskort nem tudjuk, de a Jagelló korra vannak olyan számítások, amelyek szerint évente körülbelül 50 ezer aranyforintnyi kiadás. Tehát akkora léket ütött a magyar kincstáron a török határ föntartása. Ez a Jagelló korban az akkori költségvetésnek körülbelül a 10-12%. Ez mai értéken számolva, mint hogyha Magyarországnak évente 3-4-5 ezer milliárd forintot kéne egy határvédelmi, vagy egy háborús feladatra. Tehát elképesztő, olyan deficiten működött a Jagelló kori kincstár, amit nagyon nehéz elképzelni, de ezt nem lehetett elkerülni. Ezt figyelembe véve, hogy 33 évig azt a határrendszert föntartotta, a hadjáratokat megtette, amit tett, én azt gondolom, hogy ez csak pozitív.
Ez nagyon sikeres, értem. Van-e olyan, tehát hogyha ebbe a századba belejezzük magunkat és Európába, akkor van-e valami olyan dolog, ami mindenhol máshol megtörtént, de nálunk esetleg itt a háború miatt nem? Mert még én azért gondolom, hogy nincs ilyen, mert ide írom valamennyire a kultúra elterjesztését is, és Mátyás ebben élen járt.
Azt gondolom, az igazi nagy változás majd tehát a Mohács után. Ott történik meg az, hogy a török hódoltság, hogy bekerült a Kárpát-medencébe és az ország területére, ott válik el a magyar királyság fejlődése részben, és a Kárpát-medence mondjuk akár nemzetiségi átalakulás és egy olyan irányba indul el, ami majd a későbbi eseményeket befolyásolja, jóval későbbi eseményeket befolyásolja, ekkoriban ez még nem. És azt gondolom, ez is egy nagy dolog, hogy ez amennyire csak lett, ez tolódott ez a határ ki.
És akkor azok a nemzetek, tudom, nem nemzetekről beszélünk, de például a horvátokról, hogyha beszélünk, tehát azok a területek, amelyek azért tudták, hogy ők nagy részt horvátok, és ott is élt pár magyar, de azért az egy horvát terület volt, ők végig jóban tudtak lenni Mátyással, úgymond. Ott semmilyen, mert nem nagyon emlegetnek a történelemkönyvek ilyen villózásokat, hogy épp ki akartak válni, le akartak szakadni. Tehát
nem is volt, ne felejtsük el, Mátyás király Horvátország királya is volt.
Igen.
Tehát a 12. századtól 1918-ig Magyarország királya, az mindenkor egyben Horvátország királya is. És nem abból fakadóan, hogy Magyarország királya, hanem önálló királyság volt Horvátország, csak személy, mint ahogy Nagy Lajos ugye Lengyelország királya is volt egy rövid ideig.
Na, ezt csak azért kérdeztem, mert itt sem számolhatunk be semmi olyanról, ami belpolitikai kudarc. Mert akkor én azt mondanám, hogy még hogyha valami nagyon nagy bravúrról, vagy hatalmas előrépésről nem is beszélhetünk, az 10-ből 9 pontot itt is kell adnunk Mátyásnak.
Ismétlem. Ők nem is vágytak előrelépésre.
Kétségtelen. Igen.
Békés életük mederben tartása volt a fontos.
Jó, akkor viszont beszéljünk egy picit arról, hogy milyen volt példaképként. És itt is szeretnék akkor megkérdezni erről, hogy a középkori királynak kellett-e valamennyire példaképnek lenni. Én azt gondolom, hogy emberileg biztosan igen. Úgy értem, hogy egy példaképre valamennyivel jobban fel fog nézni az udvar, a nemesek, tehát ez egy olyan igazság, ami most is igaz, és akkor is igaz volt, de egyébként pedig számított-e valamennyire az, hogy mennyire példás életet élt?
Ugye alapszában jó főnök mindig példakép is. Ezt ugye általánosabban hozzá lehet tenni, de hát a magyar király, és általában az európai királyok Isten kegyelméből uralkodnak. Ő tulajdonképpen isteni, is megtestesíti isteni képe, és azokat az erényeket, melyet az Istenhez kötött a középkori ember, nagy lelkűség, szeretet, megbocsátás, azokat elvárták. Rosszul az elvárás, mert ez megint egy modern, hogy mit várunk el mondjuk egy politikustól, vagy egy egyházfőtől, de ez a modernkor. Tehát neki ezt személyéből, tisztségéből fakadon, tehát egy király, az nem csak egy világi tisztségviselő, hanem az valami misztikus, spirituális feladata is van. Szakrális jelkép is egyben a középkorban, különösképpen. Mm. Hát gondoljunk bele, még most is harmadik Károlyt érsek fogja megkoronázni, és tehát még most is a 21. században ragaszkodunk ahhoz, hogy egy király koronázás az tulajdonképpen az egyházi szertartás keretében történik, és hát ez a középkorban aztán ez még elválaszthatatlanabb volt. Tehát ebből a tekintetből ez egy teljesen természetes, de nem egyedi. Hmm. Tehát ezzel nem Hunyadi Mátyásra vonatkozik, ez ugyanúgy Zsigmond királytól, vagy első Edward angol királytól is.
Azért ennek akkor valamennyire igenis meg kell felelni. Én azt gondolom, hogy egy olyan király, aki teljesen vállalhatatlanul viselkedik, az valószínűleg nem nyerné el akkor a királyi ranghoz társított szakrális képpel járó elismerést.
Igen, a vállalhatatlan királyok előbb-utóbb eltűntek a történelemből. Meggyilkolták őket, baleset érte őket, szerte Európában. Tehát igen, tehát van, ha valaki egy ország király, akkor egy bizonyos normákat szem előtt kell tartania. A hangsúlyokat természetesen mindenki egyénre, személyiségre, meg országra, meg szokásokra hangolhatja, de az alapvető feladatoknak és alapvető elvárásoknak meg kell természetesen felelni, és azt gondolom ebben teljes mértékben. Példakép, hogy ennyit tud az ott, sokkal többen, sokkal többször láthatták.
Aha, na ez jó, nagyon jó szempont.
Olyan megtörténhetett a középkori Magyar Királyságban, hogy valaki úgy éri le az életét, hogy a egész életében nem látta a magyar király.
Aha.
A nevét tudja, mert a pénzen ott van, meg tudja persze, hogy ki a király, de ő nem látta. Mátyást sokan sokfelé láthatták. Aminek természetesen az, hogy egy királyi csapat, egy kíséret elvonul, megszáll, ott van, annak a közösségben természetesen...
Kijött a nép az utcára, nem? Tehát ez persze, nyilván persze. Így történt.
Ma is kimegy. Ha
igen.
Majd az angol király végig vonulra vesz,
igen.
Akkor ott is ki fognak menni. Az minden királyt megnézni, mindenki kíváncsi egy igazi királyra. Tehát ebből a szempontból ő inkább a példakép, tehát sokkal nagyobb tömegben hagyhatott valamilyen vizuális lelki nyomot, mint mondjuk az az Ulászló király, aki évszám nem hagyta el Budát.
Ja, értem. És mennyire citálhatjuk ide a nő ügyeit? Azért mondjuk úgy, hogy Mátyás mai értelembe véve is kalandor volt ilyen szempontból. Tehát ő azért nagyon szerette a, nem tudom, Janus Pannoniusként kifejezni magam a Vénuszt. Valószínűleg ő így, ezt így mondaná.
Hát jó, ugye fiatal korábban egy viszonylag rövid házasság, ugye 64-ben megözvegyül, 76-ig pedig, tehát 12 esztendeig aglegény. Igen.
Ő ezt kihasználta, ezt a 12 évet.
Az egészséges férfi ember, ráadásul király, más királyok is kihasználták, sőt olyan királyok, akiknek feleségük volt.
Jó, igen.
Ugye ilyen történetekkel tele van az európai plecskarovat a középkorban.
Igen.
De hát azért azt is látnunk kell, hogy 1470 kora tavaszán egy hónapig Bécsben van Mátyás, és tárgyal harmadik Frigyessel. És hát nem csak tárgyalások voltak, hanem gondolható mindenféle ünnepség.
Szabad idő is.
Szabad, igen. És itt ismerkedett meg Édelpök Borbálával.
Beleszeretett.
Korvin János édesanyjával. És ugye Korvin János 1474-ben születik. Ez azt jelenti, hogy 70-től 74-ig biztosan együtt éltek. Ez annyira nincs rá forrásunk, annyira diszkréten történt ez, hiszen ez egy élettársi kapcsolat.
Aha.
Elképzelhetetlen a középkorban. Ilyen nincs. Tehát erre nincs is szavuk tulajdonképpen, mert ilyen nincs. Tehát házasságon kívül nem élünk együtt, mert az ágyas, az egy alkalmi pillanatnyi.
Igen,
élettárs, ami ez a modern szó, nem is tudjuk értelmezni, középkor ember nem is tudta értelmezni. Tehát ugye 74-ig biztosan együtt volt, sőt 75-ben is jó esélye. Tehát ez azt merem mondani, hogy ez egy szerelmi kapcsolat lehetett. Amikor megjött a hír, hogy érkezik Beatrix, akkor Besterce bányán adott házat Borbálának, tehát gondoskodotta, a jó bányák tartoztak hozzá, aztán később Alsó-Ausztriában egy kisebb várodalmat, férjet szerzett neki, kiházasította.
Aha.
Tehát láthatólag tudjuk, hogy ezen a birtokon Korvin János járt. Tehát meglátogatta az édesanyját jóval később, már amikor Beatrix volt Mátyás felesége. Tehát ez egy nagyon izgalmas szál, egy jó dramaturg tollára kívánkozza. Forrásunk nagyon kevés van, nagyon keveset tudunk. De amit tudunk, az alapján bátran azt mondhatjuk, hogy egy klasszikus házasságon kívüli szerelmi történet.
Viszont nem úgy házasságon kívüli, hogy ugye házas lett volna közben, és ez pedig mondjuk inkább bennem a példakép dolgot erősíti, hogy a szerelme mellett is kitartott, sőt utána is gondolkodott róla, de ahogy az akkori időkben ez egyértelmű volt, a megszületett egy ilyen politikai házasság, akkor nem lehet szórakozni. De ráadásul én azt is olvastam, hogy ő utána Beatrixot is meg tudta szeretni. Tehát, hogy...
Mire tudjuk, az kapcsolatuk elején elvarázsolt egy fiatal, intelligens, finom, valószínűleg rendkívül csinos hölgyről beszélünk.
Mátyás a 30-as éveiben, tehát még ő se annyira nagyon idős. Igen.
34 esztendős. Pontosan, tehát ezt tudjuk, ismerjük többé-kevésbé Beatrixnak is az utazásait, amennyi adatot erre össze lehetett szedni. Nagyon sokszor voltak egy, még hadi események kapcsán, ami azért nem egy királynőknek, vagy királynőknek való vidék, ami azt jelenti, hogy tényleg, tehát kereshették egymást, ez természetesen nyomatékos, én szeretném, ez feltételezés, ez bizonyítani nem tudjuk, de ezekből a közvetett információkból arra gyanakodtam, hogy kereshették egymás társaságát. Hát természetesen ugye 79-80-ra, amikor kiderül, hogy nem lehet utód, és Mátyás, hogy egyre telnek az esztendők, és hát ott van a harapófogó, a bécsújhelyi béke és az örökösödés kérdése, az egy politikai, mondjuk mondjam, kelepce alakult ki, amiről sem Beatrix, sem Mátyás, sem senki nem tetett eleinte, de aztán így hozta az élet, hogy a sors ezt így rendezte el. De az első esztendőben azt gondolom, igen, én is merném bátran mondani, hogy ez egy szerelmi házasság. Nem annak indult, hiszen...
Persze, mert politikainak indult.
Diplomácia, de az lett belőle. Igen, és hozzátéve, hogy Édelpök Borbára pedig láthatólag gondoskodott. Tehát e tekintetben
is valamennyire példamutató volt. Arra vagyok kíváncsi, hogy például Beatrix alatt, hogy is fogalmazzak, csak más hölgyek kegyeit kereste el, vagy van erről forrásunk?
Hát ezt nem tudjuk. megmondani. Van egy híres adat, amit a szakirodalomban sokszor szoktak idézni. 1485 nyarán, amikor elfoglalják Bécset. A bécsi bevonul, van egy nagyszabású díszes bevonás, hogy demonstrálni kell hatalmat a győzelme, meg hát azért Mátyás is tisztelben mond vele, hogy Bécs azért ez egy nagy falat, az egy reprezentatív
igen.
város, még csak a Habsburgok egyik fontos városa. Bevonulás után ünnepségek, és a bécsi király, városi számadás könyvekben van, azt, vagy egy, vagy két bejegyzés, most ezt nem emlékszem pontosan, hogy fizetnek annak a két fuvarosnak, aki hölgyeket fuvaroztat a várba. Na, hogy ugye ezt szoktuk olyan kaján kacsintással, hogy hámlám, az urak is mulattak, hát azt nem tudunk megmondani, hogy pogácsát sütöttek, vagy táncoltak, ezt természetesen nem tudjuk megmondani. Eddig tartanak az írott források által biztosított tények, a többi az már mind-mind fikció, de mondom, egy jó dramaturg biztosan.
Az biztos.
Csinálni. Tehát nem tudjuk, hogy amikor kiderült, hogy nem lehet gyereke, még hosszú évekig éltek, és tudjuk, az utolsó esztendőben már nem szerelmi ez a kapcsolat. Vannak adatok követjelentésben, hogy kiabálnak, veszekednek. Tehát persze házas ember...
Igen, tehát ilyen ezért létezik, előfordul, igen.
Alatt is vannak veszekednek, és mégis boldogságban töltik az életüket, tehát ez sem rendkívüli. Tehát azért mondom, hogy annyira minimálisak a források, hogy nagyon-nagyon óvatosan lehet itt csak nem is állítani, csak sejteni dolgokat.
Jó, én azt mondanám, hogy Mátyás, mondjuk adjunk 5 pontot maximum a példakép dologra, nem ér egyszerűen 10-et uralkodás szempontjából, 4 pontot én adnék Mátyásnak, ezzel egyet tudsz érteni, akkor ez azt jelenti, hogy összesen 45 plusz 2 potenciális pontot osztottunk ki, tehát a 47 a maximum, és Mátyásnak 19, meg 18, akkor az 37, meg egy 38 pontja van ebből a 47-ből, tehát Mátyás nagyon magas pontszámmal végzett. Hát ezt meg fogjuk csinálni még több uralkodónál is, de természetesen ezt a rendszert, még hogyha úgy érzitek, akkor módosítsuk. Még egyszer elmondom, csak gyorsan, kedves hallgatók, hogy az ország egyesítése, illetve úgymond belpolitikai sikerek, aztán külpolitikai sikerek, aztán belső változtatások, törvénykezések, ezek voltak a 10 pontos dolgok, illetve a hadi sikerek még, vagy a terjeszkedés, vagy az ország megvédése. Tehát ezekre adtunk 10-10-10-10 pontot, és akkor a példakép az 5 pont maximum, és akkor még a népszerűségre adtunk 2 pontot. Tehát ez alakult ki itt az első ilyen adásnál. Hát én köszönöm szépen, Ricsi, hogy ebben is segítettél, és lehet, hogy aztán később ezt a pontozásos rendszert majd átváltoztatjuk, de legalább elindítottuk valahogy ezt az adásfajtánkat, és azt is nagyon szépen köszönöm, hogy ebbe a két adásba így részt vettél, és itt voltál, és megválaszoltuk a kérdéseket, de mielőtt elengedlek, egyetlen egy kérdés még. Mátyás életéről úgy kezdtem még az előző részben, hogy filmet lehetne forgatni, de hogy senki nem írta ezt meg könyvben. Mármint nem csak történelemkönyvben, hanem esetleg egy picit akár fikcióként is, de Mátyás életéről nem tudunk olyan könyvet olvasni, ami végigveszi őt az elejétől a végéig.
De főleg a 19. században, 20. század elején Harsányi Zsolt, Matthias Rex vagy Mátyás király című regénye. Ám bátor abban igazad van, hogy a jelentőségéhez, a fordulatos életéhez képest alul reprezentált. Tehát Nyugat-Európában nálánál sokkal kisebb jelentőségi uralkodókról is 20-30 évente rosszul, de lehúz egy bőrt.
Igen, értem.
A tudományos fantasztikus vagy a népszerűs irodalom művelői, hát annak én bevallom férfésre, nem tudom az okát, hogy emögött mi állhatott, biztosan hozzájárult a 1948 és 90 közötti időszak, az nem kedvezett az ilyen típusú.
Aha.
De 1945 előtt sem roskadoztak a könyvespolcok. Aha. Könyvek, és hát 90 óta mégiscsak eltelt bő 3 évtized, és akkor sem.
Most tartunk ott, hogy készül egy sorozat.
Igen, én is úgy tudom, hogy valami előkészítettem van, de hát ez még igen. Tehát ezt mások is észrevették, hogy meglepő. De Hunyadiról egyébként sok jelentős magyar uralkodóról nincsen. Talán az egyszem Szent István, Szent László, akik még viszonylag jobban állnak ezen a téren, de róluk is lehetne még.
Mátyás Bezzeg legendák és mesék terén áll. Jó, abba beleköltözött.
350 év előnye, kétségtelen tény, de hát ez megint csak a magyar történelem fordulataiból fakad, hogy ami a 16-17. Században történt Magyarországgal.
Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál.
Köszönöm a lehetőséget.
Kedves hallgatók, figyelmet köszönöm meg most. Remélem, hogy így a magyar történelemmel való foglalatosságban nem probléma az, hogyha az uralkodókat így külön osztályozgatjuk, de természetesen nem csak ilyen módon szeretnénk a magyar történelemmel foglalkozni majd a későbbiekben. Nekem rengeteg adásötletem van, ezt majd meglátjátok a következő adásokban. Én nagyon várom ettől függetlenül a visszajelzéseket, hogy van-e ennek a kezdeményezésnek szerintetek értelme vagy nincsen, és azt is nagyon remélem, hogy élveztétek ezt a mai adást is. Mátyás királyról, akivel azért az elmúlt két adás alatt igazán meg tudtunk ismerkedni, én úgy vélem. Most búcsúzik Rédai Gábor, a főszerkesztő és a segédszerkesztő Katona Csaba, valamint búcsúzik Román Balázs és Hampuk Rihárd is, és hamarosan jövünk, addig is, amit ma mondtunk, az ismét csak már történelem.
Ez egy Béton podcast.